Felolvasom az Ámosz 8:1-11-12-t. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhénséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igényének a hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig, bolyonganak, és keresik az Úr igényét, de nem találják. Hát nem túl biztató igerész ez, ami lényegileg arról szól, hogy lesznek idők, amikor olyan lelki éhség támad az emberekben, ami csak Isten igéje, Isten szava tudna kielégíteni, de akkor már valamilyen módon nem lesz elérhető ez a szó. Nagyon sok biblia magyarázó, vagy az általam ismert biblia magyarázó jelentős része ezt az időt kitolja az utolsó idők egyik ismérvére. De minél mélyebben belenéztem ennek a bibliai szakasznak a jelentésébe, annál inkább azt gondolom, hogy akkor tudunk igazán közel menni ehhez a bibliai szakaszhoz, hogyha magának belehelyezzük magába Ámosz próféta könyvébe, és abba a kontextusba, ahogy ott ez elhangzott. Ha most itt lenne Ákos, akkor megvigasztalnám, hogy nekem is van 6 pontom, amiben összeszedtem a mondani valómat, tehát nem csak 3-ban, hanem 6-ban. És az egyik az, nézzük meg, hogy mi is volt Ámos korára jellemző és Ámos személyére. Ámos Uziásnak, Júda királyának és Jeroboámnak, Izrael királyának az idejében végezte a prófétai szolgálatát. Ez egy olyan kor volt, amikor a Salamon uralkodása után ketté szakadt ország, ugye északi Izraelre és a déli Júdára, tulajdonképpen a gazdasági aranykorát élte. Ezek az idők majdnem, hogy csak hasonlítottak a salamoni aranykorhoz. Nagy gazdasági felvirágzás kora volt ez, és ez egyfajta biztonságérzetet adott az embereknek, nem csak úgy, hogy anyagi biztonságérzetet, hanem egy erős, prosperáló országot nehezebben támadtak meg az ellenségei. Ez, hogy megadja Ámosz azt, hogy kiknek az idejében profétált, ez úgy nagyjából az ő működésének a idejét is meghatározza, mert Uziás Krisztus előtt 783-tól 742-ig, második Jeroboám pedig 786-tól 746-ig uralkodott, tehát 37, azt gondolom, hogy 30 évre tehető Ámosz profétai szolgálata. Ámosznak volt egy civil foglalkozása, mégpedig barompásztor volt, és a könyv arra enged következtetni, hogy saját juhait és marháit legeltette. És a pásztorkodást az kiegészítette vadfügenek a gyűjtésével, amivel kereskedett is. Ebből azt gondolnánk, és bevallom, én is sokáig azon gondoltam, amikor a Bibliát elkezdtem olvasni, hogy Ámosz amolyan közember volt, nem nagy műveltséggel, nem nagy tanultsággal, azonban ennek ellentmond számos dolog, igaz, hogy a Biblia magyarázók szerint Ámosznak nincs nagy szókincse. Ellenben ő az első író proféta. Ő az első, aki Ézaiást megelőzve, ő az első, aki leírja a proféciáit, és ez a maga korában, hát az írástudás, az a képesség, hogy valaki írni tudott, ez számos más képességet is feltételez. Feltűnően pontos a földrajz és a történelmi tájékozottsága, ismeri az északi királyság Izraelnek minden belső problémáját, és azon túl, hogy egy jó szemű kereskedő nyilván sok mindent átél, és sok mindent meg tud fogalmazni, ez bizonyos fajta kapcsolatrendszert is feltételez. Valószínű, hogy mint kereskedő, aki ugye a független pásztor és kereskedő, az adásvevés közben eljutott Egyiptomba, a könyvéből arra lehet következtetni, hogy ismeri a Nílus áradásának a törvényszerűségeit, és láthatta Asdód és Egyiptom más épületeinek színes díszítését is. A pásztori élményekből nyert képei nagyon hatásosak, és azt nagyon, nagyon frappánsan tudja elmondani, és ismeri és használja a prófétai beszéd akkori ismérveit. Ugye akkoriban a tanultság nem azt jelentette, hogy valaki beiratkozott egy felsőfokú intézménybe, hanem azokkal a képességekkel és lehetőségekkel rendelkezett, amivel kora viszonyaiban egy művelt és széles látókörű ember volt. A neve is beszédes. Az Ámasz szócska azt jelenti, hogy felemelni, hordozni, megterhelni, mint a legtöbb ószövetségi személy, neki is beszélő neve van, kezi csókolom.
Mindenkit szeretettel köszöntök.
Tessék ott helyet foglalni, Icas néné. Örülök, hogy itt tetszik lenni. Ha tudtam volna, akkor felmegyünk Icas néniért.
Nem, de úgy gondoltam, hogy most már ide le tudok jönni.
Jól van, örülünk és neki.
Egy alkalommal.
Ámosz 8.11.12-ről beszélek.
Igen?
Igen, majd úgy benned közben korábban meg tetszik érteni. 11 után kezdtük, de tetszik tudni idő. Most óra átállítás volt, és ettől egy kicsit megbojdult mindenki.
Elnézést.
Semmi baj, örülünk, hogy itt vagy. Itt vagy itt a néni, csokkollak. Tehát Ámosz neve is beszédes. Azt jelenti, hogy felemelni, hordozni, megterhelni. És valóban hordozta a maga korában Isten szavát, és megpróbálta ezáltal a népét felemelni. A népe szívét Istenhez emelni. Ahhoz, hogy közelíteni tudjunk a kijelölt ige szakaszunkhoz, nem árt, hogy kicsit látjuk a könyvét, hogy mit tartalmaz. Azzal kezdő, hogy ítéletet hirdet a szomszédok és országoknak, majd Judának és Izraelnek. Ugye érzük, hogy egyre zoomol, talán ez a szakszerű kifejezés a lényegre. Látomásokban, öt látomásban teszi közre a maga proféciáját, és ezek a látomás a sáskacsapásról, látomás a tűzvészről, a mérőzsinórról és megmérettetésről, látomás az érett gyümölcsről és az ige iránti éhségről, mi itt fogunk majd bekapcsolódni Ámos üzenetébe, és látomás a bűnösök büntetéséről. A könyve végkicsengése azonban ennyi ítélet után mégis pozitív, a jövendő ígéretével, Izrael helyreállításával, Isten hűségével zárul a könyve. Amikor belenézünk abba, ugye most már ott tartunk, hogy rá a könyv egészéről nézve, most már Izrael helyzetét nézzük, amikor elkezdtem egy kicsit olvasgatni, azt mondtam, hogy mintha ma élnénk. Akár ma is megfogalmazhatta volna Ámosz a maga proféciáit, nyilván más szavakkal fogalmazta volna, meg más képeket használt volna, de az a helyzet, amiben ő mint proféta beleszólt, hát ez kísértetiesen hasonlít a mai magyar közállapotokhoz. Egyrészt a gazdasági prosperitás következtében nagyon szélesre nyílt a társadalmi olló. Voltak luxus körülményekben között élő gazdagok, és egyre szegényebb szegények. Leleprezi a kereskedők bűnét. Azoknak a bűneit hozza fel, akik az ország viszonylagos békéjét és prosperitását felhasználva a saját vagyonukat igyekeztek növelni. És ehhez mindenféle fondorlatot igénybe vettek, kisebb véka, nagyobb súlyok, hamis mérleg, ilyeneket mond Ámosz, ma azt mondanánk, hogy a törvények megváltoztatásával. Hogy úgy szabályozzuk a törvényeket, hogy abból nekünk legyen hasznunk. Ugye mindennek az lett a következménye, hogy a társadalom egyre inkább ketté szakadt, és a szegények hangját egyre kevésbé lehetett hallani. És ehhez kapcsolódott, tehát a gazdasági visszaélések mellé kapcsolódtak a vallási visszaélések is, ami ellen Ámos szintén szót emel. Két kultuszhely is volt, miután a déli Júda és az északi Izrael ketté vált, és ugye délen maradt a jeruzsálemi templom, a kultuszhely, az északi királyságban két kultuszhelyet is részre hoztak, Dánt és Bételt, ahova az emberek áldozni jártak, istentiszteletet gyakorolni jártak. Azonban ezek a kultuszhelyek egyre inkább, nem csak a jelentőségüket veszítették, hanem visszájára fordultak. A bálványimádásnak a helyei lettek. Tehát Ézsaiás Ámosz nem csak korának gazdasági visszaélései ellen, hanem vallási visszaélései ellen is szót emelt. Elterjedt az a nézet, hogy Isten nem ezekkel a szavakkal, hogy jó létben élünk, hogy az államban élő emberek egy részének a gazdasági élete virágzik, hogy Isten velünk van, hogy nincs velünk semmi baj. És éppen ezért az Új Szövetség ezt is így mondja, hogy Isten felhozza a napját mind jókra, mind gonoszokra. Ebbe szól bele Ámosz hangja úgy, hogy figyelmeztet arra, hogy Isten ítélete közel van. Abban a korban átéltek egy nagyon súlyos földrengést. És ez a földrengés, ez a tapasztalat, ugye, ahogy ide jöttem, hallottam, hogy Olaszországban most is erős földrengés volt, és hogy a városok főterén imádkoznak emberek, mert miközben folynak az utórengések, mert átélik, hogy nincs más megoldás, nincs más segítség, megtartatás ebben a rettenetes katasztrófában. Na, Ámosz kortársa is átéltek egy hatalmas földrengést, és átélték azt, hogy minden érték, minden biztonság egy pillanat alatt semmivé lehet. Ahhoz, hogy értsük Ámosz kultuszkritikáját, ahhoz, és itt megint újra még közeledünk a valódi szöveghez, ahhoz tisztába kell lennünk avval, hogy az Ószövetségben mi a különbség a pap és a próféta szerepe között. Mindkét tiszt rendkívül fontos volt az Ószövetségben. Mind a kettőnek megvolt a maga jelentősége. A pap inkább a folytonosságot, a megtartó hagyomány erejét képviselte, és erre nagyon nagy szükség van, a folytonosságra, arra, hogy minden vasárnap 11-kor itt istentiszteletet tartunk, és ha csak két vagy hárman vagyunk itt, akkor is együtt vagyunk, és ha 10-15-en vagyunk itt, akkor is együtt vagyunk. Ez mindegyikünknek ad egy bizonyos fajta pszichés, de spirituális biztonságot is, hogy itt megtalálom azt a közösséget, azt a hangot, amit részint megszoktam, és ami sok megtartó élményt, megtartó tapasztalatot jelentett a számomra. Valami ilyenfajta funkciót töltöttek be a papok. A próféta pedig, a feladata pedig a nép mozgósítása és felrázása volt. A szolgálatuk kiegészítették a papság szolgálatát. Isten aktuális üzenetét mondták el akkor, amikor a kultuszban folyó istentisztelet valamilyen módon nem töltötte be a szerepét, vagy visszájára fordult, akár esetleg a karikatúrájával vált a bálványimádás formájában. Nem tudom, hogy bennetek is felmerül, de bennem fölmerült az, hogy na, és akkor hogy is van ez az Új Szövetségben? Mit mond az Új Szövetség a pap és a próféta szerepéről? A Jelenések 19.10 mondja azt, hogy a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Valamilyen módon a két szerep az Új Szövetségben összecsúszik. Egyrészt sok biblia hely alapján beszélhetünk az egyetemes papság elvéről, másrészt pedig azt mondjuk, hogy az egyes hívő, aki Jézus Krisztussal személyes kapcsolatba kerül, és éppen ezért az ő élő üzenetét tudja az életével és a szavaival közvetíteni, tulajdonképpen betölti a prófétai tisztet. Tehát az új szövetségben a pap és a profétai tiszt az így egybe került, és már nem annyira ezt a hivatalos, felkent papi tisztséget jelenti, mint sokkal inkább az egyetemes papság elve alapján az, hogy azt jelenti, hogy ti pedig, amit Péter így mond, hogy szent papság, királyi nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a világosságra hívott el benneteket. Nagyon érdekes, hogy az új szövetségben mégis ott van a prófétálás kegyelmi ajándéka, és ez most így mondom, hogy megérne egy külön misét, megérne egy külön Isten tiszteletet, hogy erről beszéljünk, hogy ez mit jelent, de nagy vonalakban az új szövetségben a profi és profétai tiszt az össze egybekerül lényegét tekintve. Még mindig nem ennél a konkrét üzenetnél, ahhoz, hogy megértsük Ámosz szavát, azt is meg kell érteni, hogy mi jellemzi a prófétai üzenetet magát. A prófétának személyesen Istentől kell átvennie azt az üzenetet, amit hirdetni fog. Nem kitalálja, nem kiokoskodja, és még akkor is, ha szüksége van az intellektuális képességére, alapvetően nem az intellektuális képessége következtében mondja azt, amit mond, hanem azért, mert megállt Isten színe előtt, és hallja, amit az Úr mond. Egy visszatérő kifejezés az Ószövetségben, hogy Loámár Jahve, így szól az Úr. Ezt sokszor olvassuk a prófétai irodalomban. És ugyanakkor ma is az Isten színe előtt való megállás, az ma is egy olyan történés, ami alapvetően meghatározza, aki ezt átéli, meghatározza azt az embert, aki valamilyen módon Istennel élő kapcsolatba kerül. A prófétáknál olvassuk azt, hogy földre estek, remegni kezdtek, elájultak, mindenféle történt velük, mert átélték Isten jelenlétét. És aki nem nevelkedett vallásosan, de ezt is el tudom képzelni, hogy aki valamilyen módon vallásosan nevelkedett, és átéri az, hogy Isten őt megszólítja, Isten vele beszél, az is értheti, vagy átéri azt, hogy az Istennel való találkozásba bizony beleremeg az ember. Az ószövetségi prófétának az volt a dolga, hogy az, amit Isten mondott neki, az továbbadja. A kijelentése előtte járt az eseményeknek, nem jövendőt mondott igazából. És nyilván abban, ahogy megfogalmazta, amilyen képi világokat, képi kifejezéseket használt, abban benne volt magának az embernek az intellektusa és éles látása is. A prófétai szó megóvott attól, hogy tehetetlenül sodródjanak az eseményekkel. Mint hogy Isten szava ma is megóv attól, hogy tehetetlenül az eseményeknek kiszolgáltatva sodródjunk. Amikor Isten megszólal, akkor ott életet, engedelmességet, tetteket munkál. És éppen ezért nagyon nagy áthallás a prófétai szó között, és a között, amit ma az ember átél, amikor Isten szavát meghallja. Gondoljunk egy Albert Schweitzerre, aki tehetséges zenész, kiváló teológus, majd 30 évesen elkezdi az orvosi egyetemet végezni, elmegy Afrikába, és korának egyik meghatározó keresztény nyelez. Vagy gondoljunk Bonhoefferre, aki itt alakult meg ebben a teremben. A Nemzetközi Bonhoeffer Társaság magyar tagozata, és minden évben rendezünk Bonhoeffer konferenciát, úgyhogy éppen ezért Bonhoeffer élete és hatása az hát közöttünk eléggé ismert. Nem tudom, hogy ismeri-e. Nem. Ő egy német mártír evangélikus lelkész volt, aki a Hitler elleni ellenállás, egy nagyon komoly teológus, aki a Hitler elleni hát összeesküvésben részt vett, és nem sokkal a háború befejezése előtt kivégezték. Nem tudom, hogy kinek ismerős Müller György neve, aki Angliában a 18. században árvák ezreit tartotta el hitből, mert egyszerűen Istentől ezt a feladatot kapta, hogy ugye az ipari forradalom egyik mellékhatásaként nagyon sok korán elárvult gyerek került az utcára, és Müller Péter, aki Müller György, azt a feladatot kapta Istentől, hogy ezeket az árvákat összeszedje, tanítassa, felnevelje. És itt most csak nagy nevek hangoztak el, de én sem ülnék itt, ha nem lettek volna hívő emberek, akik Isten szavát meghalva továbbadták, hirdették azt, és valamilyen módon az Istennek odaadott életükkel, a ráfigyelő szívükkel tették azt, amit a maguk korában tenniük kellett. Csak hadd emlékezzek itt most egy Pongrácz Piroskára, mindig kiszoktam menni halottak napján abba a kolumbáriumba, ahol a hambai el vannak helyezve, aki a 70-es években illegális lány órákat tartott a lakásán. Judit, te is tudnál ilyen neveket emlegetni. Azok a pici kis hősök, akik a maguk korában megtették azt, amit meg kellett tenni, és nemzedékekre voltak nagyon nagy hatással. A prófétai szó az mindenképpen Istentől kell, hogy jöjjön, úgy, hogy Isten oda vonzza az embert a maga közelségébe, valamilyen változást munkál az emberben, és engedelmességre készteti, valamilyen cselekvésre készteti. Isten beszél. Velünk is beszél, és ez lehet az életünk egyik legmeghatározó. Aki ezt átéli, az lehet ennek az életének az egyik legmeghatározóbb, leggazdagítóbb tapasztalata. Azonban lehet, miközben beszél, lehet nem meghallani őt. Vagy lehet meghallani, és másként cselekedni. Bár Isten megszólító szava átjárja az ember, de soha nem kényszeríti az embert arra, hogy azt tegye, amit Isten mond neki. Gondolj csak Mózesre, aki önfeledten vitatkozik Istennel, mert hogy 80 éves, már nagyon nem akarózik neki, meg sok tapasztalat van a háta mögött, már nagyon nem akarózik neki visszamenni Egyiptomba, és egy rabszolga nép vezetésének, formálásának feladatát felvállalni. Amikor Isten beszél, el lehet dönteni, hogy azt csináljuk, amit ő mond, vagy megyünk másfele. Ad hozzak ide egy személyes emlékemet, nagyon sokáig dolgoztam egy misszióban. Belmisszióban itt Magyarországon, és amikor sosem felejtem el azt az utat, amikor ezen gondolkodtam, hogy én pontosan tudom, hogy be kéne lépnem abba a misszióba, de azt is tudom, hogy ez teljesen föl fogja forgatni az életemet. És valahol éppen sétáltam, és még a helyszínre is emlékszem, ahol arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem fogom megtenni, de akkor egy életen át keresztül tudni fogom, hogy Isten nekem mondott valamit, és én arra nem hallgattam. Ma is úgy gondolom, hogy ez akkor jó döntés volt, még akkor is, hogyha 13 év múlva kiléptem abból a misszióból. Isten szól, és lehet nem meghallani. Úgy tenni, mintha nem hallanánk, vagy egészen másképp cselekedni. És most érkeztünk meg ehhez a hosszú bevezetőm után, ehhez az igének a lényegéhez, hogy mivel ez a népnek Isten szólt, Izrael népének, és sokszor nem hallgattak. Azt mondja nekik Ámosz prófétán keresztül, hogy jó, oké, de lesznek idők, amikor keresni fogjátok az Isten szavát, és nem halljátok meg azt. A profécia arról a nyomorúságról szól, hogy egy idő után, az elutasítás korszaka után Izrael népe már hiába vágyik arra, hogy Isten egy prófétán keresztül megszólaljon, mégsem kapnak Istentől kijelentést. A mi helyzetünk azonban egy kicsit más. Hogyan lehet erről az ígéről beszélni úgy, hogy ha nem is mindegyikötök kezében van ott, de mindegyikötök íróasztalán vagy asztalán ott van a Biblia. Ugye ez egy, ritkán gondolunk bele abba, hogy micsoda nagy út volt az, amíg a Biblia elterjedt, amíg nem csak egyesek kiváltsága volt, hogy méreg drágán, akár egy juhnyáj vagy egy falu áráért megvásároljanak egy kódexet, hanem a könyvnyomtatás után lassan mindenkinek a kezébe. Ott lehet a Biblia, Magyarországon is vannak olyan szállodák, amiknek a éjjeli szekrényén ott van egy többnyelvű, legalább Új Szövetség, vagy egész Biblia. Hogyan fordulhat ez elő, hogy bár van Bibliánk, bár olvashatnánk, akár olvassuk is, de Isten szava nem jut el hozzánk, nem isteni szóként jut el az hozzánk. Tulajdonképpen egy Biblia vasárnapján azzal a kérdéssel lehet szembesülni, hogy fontos-e nekünk Isten szava, hogy törődünk-e vele, hogy a hozzánk eljutott isteni szó, az megteremheti el maga gyümölcseit. Egy olyan ember jutott eszembe az apostolok cselekedeteiből, aki tényleg keresve kereste Isten szavát, és megtalálta, a Szerecsen komornyék. Azt mondja itt a Szentírás, hogy nem kenyér és víz után fognak vágyakozni az emberek. A Szerecsen komornyiknak mindene megvolt. Volt pénze, hatalma, azért azt tegyük hozzá, hogy eunuch volt, annak érdekében, hogy a királynő mellett pénzügyminiszterként, mert ez volt a lényegítés, dolgozhasson, kasztrálták, és ez nyilván egy egészen kicsi korában kellett, hogy ez vele megtörténjen, és ez nyilván egy életét megváltoztató történés volt. Ebben az emberben egyszer csak ott volt egy éhség. Nem tudni, hogy lehet, hogy maga sem tudta megfogalmazni, hogy mire vágyakozik. Az igazságra, arra, hogy az élete valamilyen módon mégis termékeny legyen. Volt ott egy hiány, volt ott egy éhség, amiről be tudta azonosítani, hogy nem kenyér és nem víz után, tehát nem a testi dolgok után vágyakozik. Én a világ összes kincsért, sokat beszélünk erről, nem becsülöm le a gazdasági javak fontosságát. Ugye a Maslow piramisban ott vannak azok a legalján, ott vannak azok a szükségletek, amiket ennek az embernek ki kell elégülnie, hogy teljes életet élhessenek. De azt is ismerem, hogy minden egyes újabb megszerzett tárgy, eszköz, lehetőség után ott marad az emberben egy hiány, nagyon sokszor ott marad az emberben egy hiányérzet, hogy valami még kell. Egy szerelmi kapcsolat, ami kielégít. Mégis valami még kell. Nem jut most hirtelen eszembe annak a filmnek a neve, Richard Gere alakítja a főszereplőt, ami arról szól, hogy él egy boldog házasságban, és egyszer csak beiratkozik egy tánciskolába. Nem tudom, hogy láttátok-e azt a filmet. Elkezd tanulni táncolni olyan 40 és 50-es éveik között. És a felesége nem tudja megmagyarázni, és nem is mondja meg a feleségének. Majd a feleségnek feltűnik, hogy itt valami rendkívül, azt hiszi, hogy megcsalja a férje, magánnyomozókat fogad, és hát kiderül, hogy a férj nem csalja meg, csak táncolni tanul, és részt vesz egy táncversenyen, amire a feleség is elmegy és lebukik. És a filmnek számomra egyik legfontosabb jelenete az, amikor arról beszél a feleségének, hogy mindig olyan büszke voltam arra, hogy az életem boldogsága az, hogy téged boldoggá tegyelek, de valami még kellett, és olyan nehezen vallottam be magamnak, hogy mégis néha boldogtalan vagyok. Mindez persze egy amerikai külvárosi, gyönyörű külvárosi kertben és házban, tehát maga a körítés is olyan, hogy világosan lehet érni, hogy ennek az embernek mindene megvan. Csak volt ott valami, amivel maga is nehezen tudott szóba állni, hogy annyi mindenem van. Mégsem, miért nem vagyok mégis igazán boldog? Nem tudjuk, hogy ennek a komornyiknak mi volt az, amit magának is megfogalmazott, hogy hiányzik, de elindult. nem tudjuk, hogy miért Jeruzsálembe indult el. Az is lehet, hogy már nagyon sok helyen volt, de elindult Jeruzsálembe, ugye a zsidók egyisten hitének és a prófétai szónak azért nagy híre volt az ókori világban. Meddig jutott? Hát nem jutott be a templomba a kijelentés helyére, eunuch volt, pogány volt, a pogányok udvaráig juthatott. És vett, prófétai szót nem hallott, de helyette vett egy Ézsaiás tekercset, ami nyilván görögül volt írva, tehát ez az ember mondjuk történetesen görögül is jól kellett, hogy tudjon, hogy Ézsaiás tekercset olvasson, és valószínűleg méregdrágán vette ezt az Ézsaiás tekercset. Ott volt az éhség, ott volt a kezében a Biblia, amit mégsem értett. Még nem, egy nem túl tanult Filip nevű tanítvány, diakónust, arra indított Isten lelke, hogy menjen el Gázába, a délfelé egy úton, nem tudta, hogy miért, de egyszer csak ott találkozott evel a komornyékkal, aki hát éppen a szekéren ment, és próbálgatta olvasni Ézsaiás tekercset, és megkérdezte tőle, hogy érted-e, amit olvasol. Elég becsületes volt ez a miniszter, mert azt mondta, hogy nem értem. El tudom olvasni, de nem értem, még meg nem magyarázza nekem valaki. És ekkor mellé szegődött Filip, és elkezdte neki, ott, ahol éppen nyírva volt az Ézsaiás tekercs, olvasni és magyarázni, ahol éppen nyírva volt az az Ézsaiás 53, és ezen keresztül elkezdett neki beszélni a testélet igéről, hogy Isten az igét nem csak leírta, nem csak hirdette, hanem Jézus Krisztusban maga az Isten szava testet öltött. És valamilyen módon ennek az embernek a lelki szemei megnyíltak. És hit annak, amit Fülöp mondott. A prófétai szó és egy nyitott emberi szív találkozott. Fülöp, a komornyik meg, komornyik, nem komornyik, bocsánat, tegnap a Dánton nevét néztem, ahol komornyik vannak. Tehát a miniszter megkeresztelkedett, Filip pedig tovább ment az úton. Egyszer egy ige hirdetésben lettem rá figyelmes, hogy nyilván ezzel a megújult szívvel mehetett tovább ez a miniszter, és olvashatta tovább az Ézsaiás tekercset. De Ézsaiás 50, mit olvasott ez a miniszter, miután Filip elment tőle? Hát ilyeneket olvashatott. Rögtön mondom neked. Nektek. Nem tudtam most kikeresni. Az Ézsaiás 53 után áll az az ézsaiási profécia, hogy azoknak, akiknek nincsen utódaik, azoknak Isten ad a házán belül nevet és helyet, és olyan nevet, amely több, mint a lányokban és fiakban élő név, örök nevet ad. Ugye ez az ember, akinek nem voltak utódai, bizonyos értelemben nem volt testi, az életének testi folytatása, átélhette azt, hogy mégis befogadást nyert, és lett az életének egyfajta lelki folytatása. A komornyik megelégítetett az Isten szavával, és olyan érdekes, hogy a Szentírás így fogalmazza meg, hogy tovább ment az ő útján örömmel. Ezek a komor bibliai versek arról beszélnek ugyanakkor, hogy lesznek idők, amikor kezünkben lesz esetleg a Biblia, és mégsem hangzik a prófétai szó. Mégsem hangzik a megelevenítő prófétai szó. És azt gondolom, hogy az ember számára, aki átélte, hogy Isten beszél, és tud beszélni, a legnagyobb büntetés az, ha Isten elhallgat. De én azzal a pozitív üzenettel szeretném befejezni, hogy ma még szabadon kereshetjük, olvashatjuk, és hirdethetjük Isten szavát, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Imádkozzunk! Köszönjük, hogy van szavad, és mindegyikünkhez van szavad. És köszönjük, hogy bele tudsz szólni abba a korba, amiben élünk. Uram, én személyesen köszönöm azokat az embereket, akiken keresztül áldást kaptam. Akik meghallottak téged, és engedelmesek voltak neked. És köszönünk minden szót, ami a te szavadként jutott el hozzánk. Köszönjük, hogy nem csak Bibliánk van, hanem azon keresztül te megszólítasz bennünket, és beszélsz velünk, és köszönünk minden egyes alkalmat, amikor ez a szó elérhetett bennünket. Szeretnénk nyitottak lenni, szeretnénk úgy éhesek lenni, hogy lelkileg is, hogy megelégíthess bennünket. Amen.